114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a civil rádiót befogni interneten az online adást, úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánunk, ez a civil rádió, a délutáni magazin, a 117 perc, nem csak háttérrádiózóknak. A következő két óráról szólnénk néhány ajánló mondatot, illetve néhány ajánlattal. Mindjárt az első, valóban víznagyhatalom-e Magyarország? Az Egyensúly Intézet egy kutatást és egy sajtóbeszélgetést csinált. Erről a sajtóbeszélgetésről, illetve hát egy kicsit a javaslatcsomagjukról Csernus Dórával fogunk beszélgetni.
Véghajrába érkezett a Helyi Szálak Alapítvány követes adománygyűjtési akciója. Egy kicsit majd arról kérdezzük Fekete Évát, hogy mit érdemes tudni az alapítványról, mi ez az adománygyűjtési akció, és hogyan lehet még hozzá csatlakozni, mi az a cél, amire gyűjtenek a követek a Helyi Szálak Alapítvány képviseletében, és ez több szempontból is kapcsolódik a Civil Rádió mai műsorához, mert hogy majd este 6 órától a közösségi alapítványokról lesz szó.
A következő témánk az egy ismert, most egy kicsit csöndesebb téma, ez pedig az akkumulátorgyárak ügye. A nyíregyházi akkumulátorgyárak várható környezeti hatásait és a cselekvés lehetőségeit vizsgálták. Egyrészt egy nyíregyházi zöld akciócsoport, másrészt a Debrecenben nagyon markánsan és nagyon ügyesen védekező Mikebércsi anyák a Környezetért Egyesület. Mi a kő, az a címe ennek, ha a betűket összerakjuk. Szóval ők találkoztak és beszéltek arról, hogy mit lehet ez ügyben csinálni. Erről fogjuk kérdezni Kozma Évát a Mikebércsi anyák közül.
Tegnap Ferivel szinte egyszerre olvastunk egy érdekes közleményt azzal kapcsolatban, hogy a budapesti, illetve fővárosi közösségi költségvetés talán felfüggesztésre kerül, és hogy jövőre nem írják ki. Tiltakoznak a közösségi költségvetés felfüggesztése ellen. Kovács Gergő, a Kétfarkú Kutyapárt elnöke lesz majd a vendégünk.
Ezt követően a Média Unió kapcsán beszélgetünk. A Média Unió egy olyan szervezet, amely mindig egy-egy témát egy éven keresztül közérdekű és közhasznú témát választ ki. Most a kiberbiztonsággal kapcsolatos kérdésekről lesz szó. A Kulcs te vagy ezzel a címmel, főleg a karácsony kapcsán egy akciót indítottak. Kamu karácsonyi ajándék, kamu weboldal, valódi tanulság. A vendégünk az egyik követük lesz, az pedig Tilla, akit a televízióból és sok minden más helyről ismerhetnek.
Körülbelül 4:30-tól egy tínlebes fejlesztéssel foglalkozunk, Cog Help. Interaktív eszköz értelmi fogyatékosok számára, ez egy kísérleti fejlesztés. Laki Balást fogom arról kérdezni, hogy mit érdemes tudni erről az új innovatív megközelítésről, hogyan lehet segíteni ezzel az eszközzel az értelmi fogyatékosoknak.
Két hete egy szerintem nagyon érdekes jelenségről csináltunk interjút Katona Krisztával. Ő Mohácson, a mohácsi gimnáziumban fiatal gyerekekkel egy fél óra, a középiskolásokkal egy fél évig dolgozott, és egy közösségi tervezési programot állítottak össze, hogy mi mindent lehetne a gyerekek kívánsága szerint a gimnáziumban megvalósítani. És erről ebben partnerük volt az iskola vezetése, a tanári kar és a szülők is. Tehát egy nagyon érdekes a közösségi költségvetés témához kapcsolódó téma ez is. Erről beszélgettünk Katona Krisztával két héttel ezelőtt, és ezt fogjuk most megismételni.
Utolsó témánk pedig sport és jótékonyság lesz. Jótékonysági amatőr síversenyt rendeznek december 28-án. Petrán Barbara, a síszövetség főtitkára lesz a vendégünk, akit arról kérdezek, hogy mit érdemes tudni erről az amatőr síversenyről, hogyan lehet segíteni másoknak.
Hát ennyi nagyjából is, persze sok-sok érdekes zene. Andris, milyen zenéket ajánlasz mára, vagy választottál mára? Petik Andrást kérdezem.
Ma főként magyar zenékre gondoltam, nyilván próbálok valamilyen szinten kapcsolódni a témákhoz, bár ez nem mindig sikerül, most nehezebben megy, de többségében magyar nóták lesznek, meg néhány szép instrumentális zene is bekerül a sorba. Hát remélkedjük.
Nem szoktunk csalódni. Lesz.
Igen, de ez nagyon rébikus volt ez a dolog. Na meglátjuk, majd mi is kíváncsian várjuk. Ennyi tehát akkor a következő két órában. A sportszerkesztő Tarcsi Géza, az előbb hallott Petik András, aki a hangmester és a zenei szerkesztő nevében is. Köszönjük a hallgatókat, a szerkesztő műsorvezetők.
Dudok Dávid.
És Péterfi Ferenc. Maradjanak velünk, ne menjenek sehova, és nagyon ne kezdjenek másba. Érdemes a következő két órát ránk szánni. Egy kis megcsúszott spottal, de mégiscsak megérkeztünk. A következő percekben egy érdekes témáról beszélgetünk. Az Egyensúly Intézet egy sajtóbeszélgetés szervezett, valóban víznagyhatalom-e Magyarország. Itt a klímaváltozás, az egyre gyakrabban jelentkező áradás, vízhiány, amiket a nyáron az aszályok kapcsán megéltünk, és egyáltalán, hogy milyen lehetőségek vannak. Szóval erről a beszélgetésről faggatom a következő percekben Csernus Dórát, aki az Egyensúly Intézet munkatársa. Kezi csokolom, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok, Csernus Dóra vagyok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Szóval két dologról szeretnék. Egyrészt, hogy mi sikerült, miről beszéltek ezen a találkozón, és mi minden merült föl, mert azt láttam, hogy nagyon érdekes szakembereket hívtak erre meg. És aztán van egy saját szakpolitikai ajánlásuk, vagy nem is tudom, hogy aztán-e, de ezt is talán bele is keverhetnénk a beszélgetés folyamatába, hogy mik ezek, mik a legfontosabb csomópontok, amiket az Egyensúly Intézet a maga gondolkodása vagy tervezése során kialakított. Ez az egyszerű kérdésem van, aztán másfél percig mondtam a kérdést.
Jó, köszönöm szépen. Ez alapvetően miért is gondoltuk úgy, hogy nagyon fontos lenne erről a témáról beszélgetni az Egyensúly Intézetnél. Azért, mert mi, ha belegondolunk, magyarok klasszikusan úgy definiáljuk magunkat, mint egy vízben gazdag ország, mert nagyon kötődünk a tájainkhoz, főleg a vízes tájainkhoz, a Tiszához, a Dunához, a Balatonhoz, és sorolhatnánk. Tehát mi úgy tekintünk magunkra, mint egy vízben gazdag országra. De hogyha megnézzük az adatokat, akkor ez igaziból nincs így, hanem Magyarország inkább vízben szegény országnak tekinthető, hiszen a felszíni vizeinknek a 94%-a külföldről érkezik, illetve hogyha azt nézzük meg, hogy mennyi az egy főre jutó teljes megújuló vízkészlet, akkor az Európai Unióban 7-ek vagyunk. Ez nem egy rossz, nem tűnik egy rossz adottságnak, viszont ha azt nézzük meg, hogy mekkora az egyfőre jutó belső megújuló vízkészlet, tehát nem számítjuk bele az ország területén átfolyó vizeket, akkor utolsó előttiek vagyunk az EU-ban, és világszinten egyébként 164-ek.
Mit jelent ez a megújuló víz, ez csak a vízkészlet, ez csak ez a jelző?
Ez a csapadékból, tehát az ország területén keletkező vizet jelenti, és gondoljanak csak bele, hogy ez azt jelenti, hogy a vizeink mennyisége és minősége egy csomó olyan feltételtől függ, amire nincsen ráhatásunk, és ezért egészen elképesztően fontos az, hogy hogyan bánunk az országunkon átfolyó vizekkel, és hogyan bánunk az országunk területén keletkező vizekkel, hiszen a víznek tartással tudjuk gazdagabbá tenni, úgymond az országot. Úgyhogy innen indult ki a gondolkodás, és hát nyilván azt látjuk, hogy miért is, tehát miért most kongatjuk a vészharangot, hiszen azért, hogy mondjam, már egy ideje látható a problémák az ország vízháztartásában. A 150 évvel ezelőtt, ami elképesztő mérnöki bravúrnak számított ugye a folyószabályozás.
Ez a vásárhelyi terv, ha jól emlékszem, így hívták.
Pontosan, igen? Így van. Ez egy egészen fenomenális mérnöki bravúr volt, meg nagyon sok pozitív gazdasági hatása. De annak a negatív hatásai azok bizony most már nagyon érezhetőek. Mit is csináltunk a folyószabályozással? Gyakorlatilag kiegyenesítettük a folyóinkat, és ennek köszönhetően kiszaladnak a vizek az országba.
Ez több folyóra érvényes, vagy csak a Tiszára, mert én a Tiszánál
nem emlékszem. Abszolút. Az ország területén az ártereknek
Tehát a többi helyen is
az abszolút az egy, hát egy tizedére csökkent, kevesebb, mint egy tizedére csökkent. És ez azt jelenti, hogy kiszaladnak a vizek az országból, beszűkültek a medrek, és nem kanyarognak a patakok, a folyók úgy, mint régen, ezért nincs ideje a víznek beszivárogni a talajba, illetve a kiszaladó víz miatt a folyó medrek is mélyülnek, és annak van egy ilyen tulajdonsága, hogy a mélyülő meder az a környező talajvizeknek a szintjét is így a szívó hatásként magával szippantja. Úgyhogy gyakorlatilag ennek a negatív hatása már nagyon érezhető. A másik, amit ön is mondott a bevezetőjében, hogy a klímaváltozás hatása, ami egyre durvábban érezhető, és megváltoztatja a csapadék mintázatukat.
Csak annyit hadd mondjuk, hogy itt arra gondoltam, de nyilván önök is, hogy hirtelen és váratlanul nagyon nagy mennyiség esik, tehát nem folyamatosan elosztva, és hogy ez, amikor gyorsan lemegy, néha meg nagyon hiányozna. Tehát az a kérdés, hogy lehetne valahol egy kicsit megállítani és stokkolni.
Hadd mondjak egy nagy érdekes adatot erre, mert az Egyes Intézet nagyon szeretünk adatokkal dolgozni, hogy 1900 óta 4%-kal csökkent az átlagos csapadék összeg egy évben, viszont a csapadékos napok száma meg 32%-kal. Tehát ez azt jelenti, hogy kevesebb csapadék esik le, de a legdurvább az, hogy sokkal kevesebb napon, tehát intenzív csapadék események is közte hosszú asszályos időszakok, mint ahogy meg is tapasztalhattuk ugye az árvizekkel, meg az asszályokkal az elmúlt években. És a megoldásoknál mi elsőként azt emeljük ki az Egyensúly Intézetnél, hogy meg kéne haladni azt a felfogást, hogy vannak vízpárti és vannak vízellenes szereplők, mert itt mindenki vízpárti. Tehát függetlenül attól, hogy az iparról van szó, vagy a mezőgazdaságról, vagy a turizmusról, vagy a hétköznapi emberek életéről, mindenki vízpárti. Mindenkinek az az érdeke, hogy megfelelő mennyiségű, minőségű víz legyen, álljon rendelkezésre Magyarországon közép és hosszú távon. És ezt úgy bontottuk ketté egyébként a szakpolitikai javaslatcsomagunkban, ami 29 javaslatot tartalmaz, hogy városra koncentráló javaslatokat, meg víz a tájban, tehát a városon kívüli területekre koncentráló javaslatokat is, fókuszáló javaslatokat is megfogalmaztunk, és a beszélgetés, amire hivatkozott, ott a vendégeinket is így válogattuk, hogy velünk volt Budapest főtájépítés,
Bardóczi Sándor,
illetve Zlinszky János, aki az NKE víztudományi karának docense, és így beszélgettünk erről a két témáról. De mi is
és ön, is, fontos, ön is ott volt nyilván.
És ne... így van, és itt
az intézetnek a szakembere, igen.
És ugye, alapvetően függetlenül attól, hogy városról vagy tájról van szó, a legfontosabb dolog az, hogy le kell lassítani a víznek a folyását az országon belül. Tehát hosszabb ideig kell az ország területén tartani, hogy legyen lehetősége a talajba szivárogni. Mondok egy városi példát, ugye ott is az a probléma, hogy hirtelen kiszaladnak a vizeink a városból, és utána meg mondjuk a főhullámok és egyéb negatív hatásokat meg nem tud segíteni kezelni a víz, hiszen elvezettük jó gyorsan. És vannak itt olyan javaslatai is az Egyensúly Intézetnek, amik egyáltalán nem kerülnek sok pénzbe, hanem gyakorlatilag
szabályozási kérdés. De a városügyben miért? Mert nagyon érdekes lehet. Mi lenne?
Például a burkolt felületek és a burkolatlan felületek arányának a rögzítése. Tehát azt javasoljuk, hogyha újabb felületet akar valaki leburkolni, nem vízelterjesztő réteggel, az csak úgy lehessen, hogyha más területet pedig feltör. Így több helye van ugye a víznek, de nem csökken annak a területnek a kiterjedése, ahol beszivároghat a talajba a víz. De ugyanúgy a zöld felületeknek a növelésével, a zöld tetők támogatásával, az esőkertek támogatásával csupa olyan intézkedést valósítunk meg a városokba, amik lassítják a víz távozását, a csatornahálózat terhelését csökkentik, és egyébként a hétköznapi ember életét sokkal kellemesebbé teszik, és így a csökkennek a kapcsolódó.
Nyilván páradós lesz, hűvösebb lesz.
Így van, sokkal minden, élhetőbb lesz a város.
És a vidékre gondolunk, ott milyen? Gondolom a víztározók kínálkoznak, laikusként gondolkodó erre.
De alapvetően a természetes víztározás, ami azt jelenti, hogy hagyni kell lehetőséget a víznek a talajba szivárogni. Megint egy szerintem teljesen sokkoló adat, hogyha ha megnézzük, hogy a mezőgazdasági területeinkről mennyi vizet vezetünk el évente, az 1,8 köbkilométer, ami még így nem mond semmit, de az egy balatonnyi víz. Tehát évente egy balatonnyi vizet vezetünk ki az országból a mezőgazdasági területekről. Ugye belvíz és egyéb, tehát ugye a vízkárokat, eleve már az szó, hogy vízkár, ugye egy teljesen más felfogást tükröz, ami még korábbi időszakban maradt a vízgazdálkodásban. Tehát, hogyha lelassítjuk a vizeinket, vizes élőhelyeket alakítunk ki, ahol van lehetőségük a víznek a földbe a talajba szivárogni, kiszélesítjük a medreket, ahol van erre lehetőség, és visszaállítjuk a patakok kanyargóságát, itt nem rögtön a Tiszára vagy a Dunára kell gondolni, kisebb patakok kanyargóságát, lelassítjuk a vizet, akkor megtelnek újra a felszín alatti vízkészleteink, és hát sokkal jobb lesz és a mezőgazdaságnak, és a turizmusnak, és természetvédelmi szempontból, és minden szempontból. Úgyhogy mi az Egyensúly Intézetnél úgy gondoljuk, hogyha ilyen intézkedéseket foganasítunk, akkor lesz Magyarország valóban vízben gazdag.
És azt jól gondolom, hogy akit érdekel, laikus vagy nem laikus, az önök oldalán, az Egyensúly Intézet oldalán megtalálja azt a szakpolitikai ajánlást, ami ez egy kicsit talán bővebben ki is fejtődik majd.
Így van, pontosan az egyensúlyintézet.hu oldalon a szakpolitikai javaslatok résznél található az összes olyan javaslat, amit az Egyensúlyintézet megfogalmazott.
Egy rövidet még hadd kérdezek, hogy volt-e valaki kormányzati szereplő, vagy ha nem, amit ezt is el tudom képzelni, bár nagy fantázia kell hozzá, szóval, hogyha nem volt esetleg, de van-e, vagy tervezik-e, hogy ezeket az összefoglaló anyagokat eljutatják a döntéshozóknak legalább a közelébe, vagy hát akár a döntéshozókhoz?
Abszolút, az Egyensúly Intézet mindig úgy dolgozik, hogy a szakpolitikai javaslatait eljutatja minden minden pártalapítványnak és a különböző érintett minisztériumokhoz, és egyébként a szakpolitikai javaslat kidolgozása során is konzultáltunk a szaktárcával, ugye tőlük is kértünk adatokat, meg véleményt, információt, illetve egyáltalán nincsen ilyen probléma, hogy jönne el a kormányzat ilyen beszélgetése. Itt egyébként lett volna szó volt kormányzati képviseletről a beszélgetésben, csak mivel az EU elnökség végével itt eléggé sok teendő van, úgyhogy
nem jött most össze
eljönni, de abszolút van kommunikáció, és az Egyensúly Intézetnek az a célja, hogy minden erre nyitott döntéshozóval egyeztetéseket folytasson, és ez folyamatban is van. Úgyhogy nem a fióknak gyártjuk ezeket a javaslatokat, hanem abszolút végigvesszük az érintettekkel.
Csernyus Zórának köszönjük szépen. Az Egyensúly Intézet találkozójáról, sajtóbeszélgetéséről beszéltünk. Valóban vízhatalom-e Magyarország? Víz nagyhatalom-e? Nem, mondjuk most már akkor meg is válaszoltuk. De ez egy nagyon érdekes...
Kiemelhetek egy dolgot.
Igen, parancsolja.
Azt szeretném valahúzni, hogy nincsenek vízpárti és vízellenes szereplők, hogy ez egy közös érdek, és hogy nem igaz, hogy az ellenkező érdekek, vagy az ütköző érdekek miatt nem lehet lépni. Ez mindannyian közös érdek.
Hidat lehetne a vízügyén teremteni. Köszönöm szépen minden esetre.
Köszönöm szépen.
Kezdjük csokolom, viszontalásra.
Minden jót, viszontalásra.
Tegnap kora este olvastam a Facebookon Fekete Éva bejegyzését azzal kapcsolatban, hogy véghajrában van a Helyi Szálak Alapítvány követes adománygyűjtési akciója. Itt van velünk a vonalban Fekete Éva. Szia, Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Szia, Dávid, üdvözlöm a hallgatókat is.
Segíts nekünk eligazodni egy kicsit, mit jelent ez az adománygyűjtési akció, mi ez a kampány, amiben belevágott a Helyi Szálak Alapítvány?
A Helyi Szálak Közösségi Alapítvány, mint minden közösségi alapítvány, adományokat gyűjt és oszt tovább a helyi közösségeknek az erősítése és támogatása érdekében, és az idén ugye 3 éves a Helyi Szálak Közösségi Alapítvány, és így ez a már nem is tudom hanyadik adománygyűjtő, követes adománygyűjtő kampánya, aminek a véghajrájába értünk. Itt 4 nagykövet, az idén 4 nagykövetünk indul, hogy összegyűjtse azt az összeget, amivel a helyi kötések elnevezésű alapunkat fogja támogatni, melyből a helyi nyíregyházi közösségek, informális és formális közösségek pályázhatnak majd a kezdeményezéseikre.
Tehát jól értem, arról van szó, hogy ez a 4 követ megpróbálja mobilizálni a kapcsolatait, és gyűjt ennek az alapnak. Tehát így lehet adományozni.
Így van, pontosan erről van szó. Úgyhogy a követes adománygyűjtés egy alapítvány számára dupla kihívás és egy dupla felelősség abból a szempontból, hogy egyfelől ugye nagyon transzparensen és nagyon egyértelműen kommunikálnunk kell, hogy a követeink pontosan mire gyűjtenek, másfelől pedig tartanunk kell egy kicsit a lelket is a nagykövetekben, azban a tekintetben, hogyha mondjuk esetleg nem úgy halad az adománygyűjtésük, ahogyan ők azt elképzelték, vagy ahogyan azt szeretnék, akkor azt ne érjék személyes kudarcnak meg. Ez a feladat, ez most nekünk különösen sok munkát ad sajnos, ugyanis ez a követesgyűjtés online zajlik, kizárólagosan, és azt tapasztaljuk, hogy az algoritmusok egy kicsit ellenünk dolgoznak az idén, de hát mindent megtesznek a nagykövetek annak érdekében, hogy mégis sikerrel járjanak.
Milyen módszereket próbálnak bevetni a követek annak érdekében, hogy beinduljon a gyűjtés? Van-e valamilyen célérték, és most éppen hol tartotok?
200 000 forint fejenként a nagykövetek által kitűzött cél, tehát összesen 800 000 forintot szeretnének összegyűjteni. Körülbelül a felénél járunk most ennek az összegnek, és már alig néhány nap maradt hátra a kampányból, úgyhogy különösen nagy a kihívás. Ugyanakkor viszont azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy hát ugye én egyébként is adománygyűjtéssel foglalkozom, mondhatom most már, hogy hivatásszerűen az elmúlt 10-11 évben, és ugye ez egyfajta edukáció is az adománygyűjtés mindig, hogy arra tanítsuk kvázi a közösséget és a társadalom minél szélesebb körét, hogy nem csak akkor kell adományozni, amikor baj van, hanem egy számunkra fontos ügyet mindig támogatni kell, úgy szólván békeidőben is. Hát ez most úgy tapasztaljuk, hogy ez annyira nem sikeres, mert szokásos módon megint erre, hogy jaj, most már alig van néhány nap, erre jobban mozdultak, mint azokra a kampánynyal kapcsolatos tájékoztató szövegekre, amik egy kicsit részletesebben szólnak arról, hogy mire is gyűjtünk igazán. De hát a lényeg a célösszegnek az elérése, és hát számunkra az is egy nagyon fontos, hogy majd minél hamarabb, minél jobb projektekről tudjunk beszámolni, amik ezekből az összegekből kerülnek megvalósulásra.
Hogyan választottátok ki a követeket?
Az én tapasztalatom szerint egyébként a nagyköveteknek a választása az egy kifejezetten egy ilyen tudományos munka, egy ilyen profilozás is egy felől, ugyanis nem elég az, hogy az, aki nagykövetnek választunk, az ismert legyen, helyileg jól beágyazott legyen, hanem az is lényeges, hogy a kapcsolatrendszerében milyen típusú emberek vannak, olyanok vannak-e, akik hajlandóak akarnak-e támogatni egy kampányt, illetve hogy mennyire professzionálisan használják a közösségi média platformot, vagyis hogy mennyire lesz megszokott vagy szokatlan az, hogy ők ott kommunikálnak. Úgyhogy ez egy tudományos dolog, az én elképzelésem szerint a nagyköveteknek a kiválasztása ez egy nagyon trükkös dolog. Én úgy gondolom, hogy mi elég jól választottunk. Az egyik nagykövetünk Szentpáli Roland tubaművész, többen pedig a kapcsolatban állnak úgy az alapítvánnyal, hogy vagy valamilyen módon támogatták, vagy részt vettek a programjainkba már az elmúlt időszakban. Úgyhogy a helyi szálaknak ilyen értelemben is valóban helyi szálak a Nyíregyházán ismert és elismert emberek a követei.
Honnan tudjuk, hogy ezek az adományok végül ezekre a programokra fordítódnak, vagy hogyan lehet majd ezeket követni?
Az alapítványunknak a honlapján, a helyiszálak.hu oldalon van kifejezetten erre egy fül, ahol minden olyan projektet, ami eddig megvalósult, egy rövidke kis videófilmmel mutatunk be a megvalósult fül alatt, és hát büszkén mondhatom, hogy nagyon szép és helyenként kifejezetten felemelő projektfilmek készültek, illetve vannak szép számmal olyanok is ebben a repertoárban, akik egyébként valószínűleg soha semmilyen más módon nem kaptak volna a projektjükre támogatást, és ez nagyon-nagyon nagy kár lett volna. Úgyhogy ilyen értelemben ezt könnyű kommunikálni a követeknek, hogy egy olyan dologra gyűjtenek, ami máshonnan esélytelen lenne, hogy forráshoz jusson, pedig milyen nagyszerű, hogy megvalósul. És hát ugye a helyi szálak közösségi alapítványnak az a szlogenje, hogy tőled kérjük, neked adjuk, és ezt elég jól be lehet mutatni ezzel a körrel, ugye, hogy amit kérünk, abból milyen projekt lesz, és abból mi magunk, a helyi közösség hogyan tudunk profitálni.
Mit kell tennie annak, aki szeretne adományozni?
A Helyszálak Közösségi Alapítványnak a honlapján a magvető menüpont alatt találja nagyköveteknek a profiljait, ahol közvetlenül tud adományozni egy-egy nagykövet számára. Ez minden évben ezen a fülön található, mindig az éppen aktuális nagykövetek, úgyhogy nagyon egyszerű lesz megtalálni azokat, akiket most lehet támogatni, mind a négy nagykövetünket. Mindenkinek van egy kis bemutatkozó szövege, úgyhogy aki esetleg úgy szeretne támogatni,